Jó reggelt kívánok! Mindenki felkészült az előadásra, remélem. Meyer Dóra vagyok, közlekedés automatikai tanszékről tanársegéd, ha valakivel még nem találkoztam volna. És a légi közlekedéssel kapcsolatban szeretnék néhány szót mondani. Légi közlekedési területen a közlekedési automatikával hogyan tudunk párhuzamokat találni, arról van szó ezen az előadáson. Aki légi közlekedési szakos, stb. Kérem szépen, hogy jelentkezzen. Jó, akkor többségüknek valószínűleg több újdonság lesz, mint ön számára és az ön számára. Azt szeretném kérni, hogyha bármi nem világos, stb., akkor nyugodtan kérdezzenek, ez egy interaktív előadás jelleggel mehet, tehát kérem szépen, hogy nyugodtan folyjanak be az előadásba, mármint hogy nem fizikai értelemben. Az előadás... Egy pillanat, igen. 7 pontból fog állni. Egy rövid bevezető után egy szabályozási hátteret fogok ismertetni. Ennek az oka az, hogy ha jól tudom, akkor a vasúti közlekedéssel kapcsolatban ezeket a témákat már érintették, és némi párhuzamot szeretnék megmutatni, hogy más közlekedési ágazatokban, elsősorban a vasúttal, mert ilyen szempontból ott van a legnagyobb hasonlóság, miket találunk párhuzamok terén. És utána pedig a légikikötők automatikájával, légijárművek automatikájával és a légiforgalmi irányításban alkalmazott, jó napot kívánok, közlekedési automatika területekre fogunk navigálni. A 6. pontban, az előadás második részében a veszély és kockázat elemzési területét fogjuk egy kicsit jobban megnézni a légi közlekedésnek. Azt hiszem, hogy ez nagyon izgalmas lehet. És a végén pedig egy kis kitekintést szeretnék adni, hogy jelenleg hol tartanak a kutatások, stb. A polgári légi közlekedésnek 3 nagyon fontos alappillére van. A légijármű, a rövidítéseket ide tettem ezt innentől kezdve, hogyha látják az előadásban, akkor ez ezt jelenti, az aircraft. A légikikötő, repülőtér, és a légi navigáció, tehát a légiforgalmi irányításért felelős szervezetek. A légi közlekedésre jellemző, hogy nagyon fontos a nemzetközi szabályozás. Ennek alapszerveit itt találják meg. Elsősorban említeném az ICAO-t, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetet, és onnantól kezdve az ICAO-nak majd fogjuk látni a szabályozási háttérnél, hogy a légi közlekedési hatóságok, az egyes nemzeti szervek átveszik mindig az irányelveit, erről fogok még beszélni. Az Európai Légi Közlekedési Biztonsági Szervezet, vagy a Társult Légügyi Hatóságok ugyanolyan fontos része, és amit külön kiemelnék, az az Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért, a Eurocontrol, erről is fogunk beszélni. Hazánkban kiemelendő, ugye sok kis repülőterünk van, különböző felszereltséggel, különböző léginavigációs rendszerrel, de ami az legfontosabbnak mondható, ugye újonnan átkeresztelt Nyitz Ferenc nemzetközi repülőtér, és a légiforgalmi irányításnak a szerve nálunk a Hungarokontroll, ez egy állami felelősségű vállalat. A közlekedési automatikában biztosan sokszor hallották már azt, hogy redundanciákról beszélünk, biztonsági szintekről beszélünk. Reasonnek van egy modellje, ez a svájci sajt modell, amit most itt látnak például. A légi közlekedésben ez az a meglehetősen triviális, de az alapjait szépen leíró modell, amit elő szoktak hozni annak megmutatására, hogy hogy működik a rendszer. Fogjuk látni ugye, hogy igen magas biztonsági szintet követelnek meg, és ennek az alapja az, hogy nagyon sok réteg van, ami a biztonságért felelős. ebben a modellben látható, hogy aktív és látens hibák lehetnek mindezeken a rétegeken ugyanúgy. Ugye a veszélyeztetések pedig akkor mennek teljesülésbe, hogy így fejezem ki magam, hogyha minden rétegen átívelnek. Most mi ezeket a rétegeket fogjuk egy picit megnézni. Mik ezek a rétegek, amik megakadályozzák, hogy egy légiközlekedési baleset megtörténjen. Akkor kezdjük a szabályozási háttérrel. Ez egy összehasonlító ábra arra vonatkozólag, hogy a vasúti és a légi közlekedésben melyek azok a területek, amik érintettek, hol vannak párhuzamok, hol vannak különbségek. A légi közlekedés és a vasúti közlekedés alapvetően ugye abban különbözik, hogy a légi közlekedés igen erősen meteorológia függő, tehát mondjuk, hogyha rossz idő van a repülőtéren, akkor már nem egyszer hallottuk, hogy egy komplett repülőtér zár lép érvénybe, ami elég komoly problémákat okozhat, tekintettel arra, hogy az európai szervezet ugye konkrét résidőket ad meg csúcsidő esetén például arra vonatkozólag, hogy mikor szállhat föl, mikor indulhat el egy légijármű. Például, ez csak egy példa arra, hogy a rossz időjárás igen fontos tényező. Ezért láthatjuk, hogy a meteorológiai feltételek, kondíciók a légiközlekedésben sokkal dominánsabbak. Ezen kívül, ha végignézzük ezt az ábrát, hogy mik az ellenőrzött területek, akkor látjuk, hogy a többi az nagyon hasonlít. Még külön kiemelendő a személyi alkalmasságnak az igazolása. Újabb kritikus, neuralgikus pontja a légiközlekedésnek az, hogy hiába van nagyon komoly automatizált háttere magának a folyamatnak, a döntési hurkok úgymond emberi döntéssel zárulnak. Ez azt jelentheti ugye, hogy javasol valamit egy eszköz, és azt a pilóta vagy a légiforgalmi irányító figyelembe veszi, vagy nem veszi figyelembe. Ennek is megvan egyébként a szabályozási háttere. Ha nézzük például megtörtént esetek alapján, vannak visszacsatolások erre vonatkozólag, erre majd fogok példát mondani, hogy ez is folyamatosan változik és frissül a tapasztalatok ismeretében. Hogy hol van az embernek úgymond prioritása és hol nincsen. A szabályozási háttérrel kapcsolatban több szervezet leteszi a dokumentációját. Nekünk, nem akarok itt pontról pontra végigmenni, nekünk ezek közül a szervezetek közül a Eurocontrol lesz a nagyon fontos, és hát természetesen minden nemzetnek a hazai szabályozása, és az ICAO, az annexekkel. Az ICAO az egy első zászlóvívője gyakorlatilag a globalizált közlekedési rendszernek, olyan értelemben, hogy ugye a légi közlekedés volt az, ahol először szükség volt arra, hogy megalkossunk egy globális komplex rendszert szabályozás terén. Ugye, hogy ha az egyik országból a másikba átmegyünk, itt ez elég hamar megtörténik, nem találkozhatunk más jelölésrendszerrel, más fogalmakkal, stb. Stb. És pontosan ezért 1944 óta, ahol egy chicagói egyezményben lefektették, hogy ez egy törvényerejű rendelet azóta egyébként Magyarországon, tehát lefektették ezt az egyezményt, azóta az ICAO-nak a világ minden területén érvényben vannak ennek az egyezménynek az annexei, amelyek folyamatosan frissülnek. 18 annex van, és ezek a közlekedés minden rétegét érintik. Tehát lehet látni, hogy kezdődik a személyi alkalmassággal, annak minden szabályozási részével, repülési szabályokkal, meteorológiai szolgálattal, térképekkel, mértékegységekkel, ugye ez megint egy igen fájdalmas pont lehet, hogy a világ különböző területein nem ugyanaz a mértékrendszer van érvényben, akkor a dokumentációk során komoly félreértések lehetnek, ami már egy nagyon potenciális baleset forrás. Légijárműüzemeltetés, helikopterek esetén nemzetközi üzemeltetés, felségjelek, lajstromjelek, légi alkalmasság, ezt majd a légi járműnél fogjuk nézni külön, milyen egyszerűsítéseket lehet alkalmazni, milyen távközlési formák vannak, összeköttetési eljárások. Maguk a légiforgalmi szolgálatok, hogy nézzen ki egy kutatásmentés, ugye ez egy külön tudományág, baleset-esemény kivizsgálás, repülőtér tervezés, üzemeltetés, tájékoztatás, zajvédelem, légszennyezés, jogellenes beavatkozás, ugye ezt mindig mondjuk, hogy nem safety, hanem security téma, mi itt a safety-vel foglalkozunk, és a veszélyes áruk szállítása az utolsó, és a társult légügyi hatóságoktól hoztam még ide ezeket, ezt a felsorolást, hogy hasonlóképpen nekik is megvannak az előírásaik, majd hogy nem minden témában. Jó. És akkor nézzük a légiforgalmi irányítással, folytatnám. A légiforgalmi irányításban a Eurocontrol 6 pontban szedi össze az SZ-árok segítségével azokat az ajánlott szabványokat, útmutatásokat, amivel a légijárművek biztonságos elkülönítése igazolható. Itt is látszik, hogy szoftverektől kezdve a safety rendszer, a report rendszer, management, kockázat és veszélyelemzés, minden megtalálható. A Eurocontrol egyébként implementáció, monitorozás, stb. Terén megteszi a leírásait, és egyébként nálunk is ugye a Hungarokontroll megfelelően alkalmazza ezt. Éppen most a múlt héten volt egy olyan audit, amit a nemzeti hatóság végzett el a Hungarokontrollnál, és nálunk is működik a rendszer, ha valaki ezt kérdőbe vonná, bár nem teszi. Számunkra az SZR2 és az SZR4 a legfontosabb része a veszélyes kockázatelemzésnek a légiforgalmi irányításban, ez a mérvadó. És ami egy külön érdekesség, az az a személy alkalmassággal kapcsolatos veszélyes kockázatelemzés esetében, hogy a HERA, illetve a HERA-Janus módszer az, amit még alkalmaznak nálunk. Ugye ez az emberi tényezőre vonatkozólag kell, hogy működjön. Egy kis áttekintést szeretnék mutatni egy Eurocontrol középtávú erőrejelzés alapján. Láthatjuk, hogy a 2012-es évre elég szépen megmutatkozik, hogy valóban a malév eltűnésével hazánkban egy mínusz 2,4%-os irányt vett a légiközlekedés ilyen értelemben. Ennek ellenére a 2011-től 2018-ra vonatkozó középtávú előrejelzés szerint pozitív lesz a tendencia, tehát itt látszik, hogy egy 2-4%-os növekedési zónában vagyunk benne. Amit azért mondok itt el, mert a fejlesztések minket is érintenek. Bizonyára nagyon sokszor hallotta már, főleg aki légiközlekedésben egy picit jártas, de aki nem esetleg ő is, hogy a légiközlekedésben komoly investíciók vannak európai szinten a biztonsági fejlesztések terén. Ez eszközt és eljárást ugyanúgy érint, és mi is beleesünk ebbe a területbe. A polgári légi kikötők automatikája esetében három nagy részre oszthatjuk magát a repülőteret. Többféle csoportosítás lehetséges, most itt én három nagy részt szeretnék kiemelni. Az egyik a futópályák területe, a másik a gurulóutak, a harmadik pedig a forgalmi előtér vagy EPRON. Minden légi közlekedési cselekmény a polgári légi közlekedésben a blokkoldással kezdődik, ami azt jelenti, hogy forgalmi előtéren a légijárművet, amikor fölkészítették a felszállásra, akkor onnan indul a forgalmi előtérről. Itt a forgalmi előtéren elsősorban látens hibák kerülhetnek a rendszerbe. Ez alatt értem például azt, hogy egy jól szervezett szabályozás mellett is előfordulhat, hogy mondjuk a rakodók egyszerűen megsértik valamilyen szinten magát a légijárművet. Meg is történt itt pár évvel ezelőtt, még amikor jelen lehettem azon a területen, hogy egyszerűen neki megy mondjuk egy csomagszállító kis traktor magának a légijárműnek. Most ezzel alapvetően az a probléma, hogyha látható sérüléseket szenved, észreveszik, stb., akkor tudnak vele valamit kezdeni. Igen ám, de elképzelhető, hogy nem veszi észre senki. Na, ilyenkor kerülnek be a látens hibák a rendszerbe, ugyanis egy hajszárepedés, stb., az egy olyan lavinát indíthat el a folyamatban, amit nem veszünk észre. Természetesen magának a légijárműnek az automatikája lesz egy következő réteg például ilyen esetben, hogy megelőzzük a balesetet, stb. A guruló utakra navigál a légijármű ugye a felszállás előtt. Ez olyan értelemben nem olyan hangsúlyos terület, hogy a látens hibák itt mondjuk nem jelennek meg annyira, és az aktív hibák sem. Tehát a futópálya lesz az, ahova kiérkezünk ugye felszállás előtt, ahol a legveszélyesebb manőverek vannak. Ez körülbelül az 52%-ot is elérheti akár, ami a legfontosabb, hogy a repülés fázisai közül ugye a legkomolyabban érintett terület az a futópálya, mert a fel- és a leszállásnál ugyanúgy ez az a terület, és ennek a környezete az, ahol a legtöbb baleset történik fel- és leszálláskor. Ugye akkor a repülőtérnek csak úgy nagyjából, ha összeszedjük a felszerelését, felépítését. Burkolt teherbíró felületek vannak, erre fontos előírások vonatkoznak, nem tudom, emlékeznek-e arra, hogy egy-két évvel ezelőtt például az okozott balesetet, hogy egy nem teherbíró felületre gurult rá az egyik légijármű Ferihegyen, akkor még Ferihegy, és egyszerűen, hogy úgy mondjam, felszántotta a betont, tehát látásos segédeszközök. Ugye ez alapvetően megkérdőjelezhetetlenül fontos. Ide hozzátenném, hogy például kis hazánkban, Ferihegy, Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér esetében vakleszállás is megengedett, mert megvan hozzá az eszközháttér. Nem mindkét pálya, nem mindkét irányából van, de lehetséges. Jelzések és jelölések. Rádionavigációs berendezések természetesen, a fénytechnika, pontos helyzetmeghatározás, és ide tettem még a súlypontszámítás kérdését, ami azért nagyon fontos, mert minden egyes légijármű esetében felszállás előtt súlypontszámítás végzése szükséges, ugyanis a trimlapátokat, tehát a trimmelést ez alapján végzik a légijármű vezetői indulás előtt. Ez a berakodásnál nagyon fontos lesz, ugye egy komplett terv készül erre vonatkozólag, és az egész út során erre figyelni kell, hogy úgy mondjam, hiszen ahogy a kerozin fogy, úgy a légijármű a súlypontját áthelyezi máshova, de ez automatikusan történik, de ez is ugye egy nagyon fontos rész, hiszen fel- és leszállásnál komoly szerepe van. Magának természetesen a podgyászok, illetve a teherárú rögzítésének is. Idehoztam az airport esetében azokat az eszközöket, légiforgalmi berendezéseket, amelyeket az üzemben tartó bizonyos periódusonként ellenőrizni köteles. Itt látható, hogy ezek a különböző irányadók, iránysávadók, siklópályaadók, markeradó, hitelesítésadó, távolságmérő, irányadó, közelkörzeti radar, távolkörzeti radar, másodlagos radarok, iránymérők, gurítóradar, ugye ez a légijárművek földi mozgását segíti, légiforgalmi irányító központ berendezései, mágneses és digitális adatrögzítők, rádióállomások, rádióadók, Volmet, ATIS rendszer, tehát a meteorológia, optikai repülésbiztosító berendezések, bocsánat, fénytechnika, zajmonitoring, elektronikus meteorológiai rendszerek, ugye például, hadd mondjak egy példát, hogy ne legyen olyan száraz, az a futópálya felszereltsége mellett ugye egy nagyon fontos rész az, hogy a futópálya felületét mi takarja, hogy úgy mondjam. Tehát most például, ahogy közeledik a téli időszak, az, hogyha egy futópálya felülete csúszós, az nagyon komoly veszélyeket rejteget magában, és erre is megvan az ellenőrzési rendszer, hogy a futópálya súrlódási tényezőjét hogyan állapítsuk meg. Van egy tólig, amikor még leszállhat a légijármű, és van, amikor már nem alkalmas rá. Természetesen nagyon jó kis tisztító berendezések vannak a repülőtéren a futópálya tisztántartása érdekében. Áramforrások, ugye ez megint egy nagyon fontos pont lesz, hiszen mindenki el tudja képzelni, mit jelent az, hogyha egy légijármű megközelítést végez a repülőtér felé, és egyszer csak kikapcsol. Tehát ez egy ilyen jó kis krimi kategóriás esemény. Na most ez azért be van biztosítva elég sok, tehát több két irányból jön a táp, például Ferihegyre, és hát még vannak magán a repülőtéren is helyben olyan akár akkumulátorig menő rendszerek, amik pár órára mindenképpen fenntartják. Igen rövid átállási idő alatt, gondolom erről már beszéltek, hogy mi történik, ha tartalékrendszerre állunk át. Volt róla már szó? Még nem? Igen? Nem? Igen. Jó, mindegy. Akkor tehát a tartalékrendszerre való átállás is meglehetősen rövid idő alatt kell, hogy megtörténjen, és meg is történik ugye a repülőtér esetében is. Azt is még ugye tudni kell, hogy a légi közlekedésben mindezen berendezések, amiről például itt beszélek, azok már önmagukban redundanciát képeznek. Tehát egy légijármű vezetője, a pilóta nem kell, hogy feltétlenül minden egyes berendezést figyeljen, hogy úgy mondjam, a légi közlekedési cselekmény alatt. Vannak háttéregységek, amire szükség lehet, vagy használja, hogy így fejezem ki magam, vagy nem, vagy szereti, vagy nem, stb. Erről már a pilótákat meg lehet kérdezni egyébként, hogy úgy mondjam, ki mit szeret. Ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy amiket láttak, illetve felsoroltam, és még fogok is majd mondani, ezeknek a jeleit integráltan kapja meg mondjuk egy légiforgalmi irányító. Tehát ugye beszéltünk itt a radarrendszerről, majd lesz nekünk egy olyan szoftverünk, illetve van is, amelyik mindezen jeleket összegyűjti, és a légiforgalmi irányítás számára elérhetővé teszi. A repülőgép beállító rendszerről még nem tudom, hogy esetleg fennakadt a tekintetük ezen a ponton. Erről kell beszélni, ez is olyan hibaforrás, ami kifejezetten a látens hibák példáját szolgálja. Nem egyszer megtörtént az, hogy ugye a repülőtéren csápoknak nevezett utasfolyosók, amikkel ráállunk a légijárműre, azok egy picit céltévesztettek. Tehát vagy a légijármű ment egy picit előrébb, tovább gurult a pilóta érkezéskor, vagy pedig a forgalmi rampatiszt, hogy így mondjam, egyszerűen túl erősen, túl közel állt rá a légijárműre. Na most ezzel az lehet a probléma, hogy egy pitocső felelős elég sok adat megadásáért a légijárművön, ami elég közel helyezkedik el az első ajtóhoz. És volt már olyan, hogy letörött ez a pitocső. Ez szerintem még a jobbik eset már, mert akkor tudjuk, akkor látható, hogy igen, letörött, helyreállítjuk a hibát. Az a rosszabbik eset, amikor sérülést okozunk. Ez csak egy példa volt arra, hogy látens hiba repülőtér esetében. Tűzjelző rendszerrel persze gondolom nem is kell, hogy foglalkozzunk. Az ASM GCS a repülőtéren egy igen fontos berendezés, és most például nálunk, Ferihegyen, már nagyon szépen működik, igaz, még tesztelni szükséges, és különböző egységeit még fejlesztik is, tehát próbálgatják ki. Ugye a légiforgalmi irányításnak, majd fogom mondani, hogy milyen egységei vannak, a repülőtérért felelős egysége az a toronyirányítás. A toronyirányítóknak nagyon fontos segítségük az az ASM-GCS, az egyik eszköz, ami betáplálja az adatokat. Ugye a földi mozgásokat mutatja meg nekik, hogy mi történik a futópályán. Ez több szempontból fontos lehet. Egy légijármű önmagában nem magyarázandó, hogy miért veszélyes, mikor leszáll mondjuk. De arra talán kevesebben gondolunk, hogy magából a légijárműből kiáramló gázsugár, az is komoly problémákat okozhat, akár a mögötte levő légijárműnek is, vagy egy ott tartózkodó forgalmi kiszolgáló eszköznek. Lehet az egy autó, vagy más repülőtérrendért felelős egység. Tehát az elkülönítéseket ugye a repülőtéren már nem csak légijármű és légijármű között kell biztosítani, hanem a forgalmi kiszolgáló eszközök között is, amik ott működnek a repülőtéren. Az ASM-GCS az ezt szolgálja, és még fogja is szolgálni. És a repülőtér esetében ez egyébként nem az egyetlen eszköz, hát vannak itt még futópályafoglaltságjelzőink, és természetesen más radarinformációk is. Ez a hibafaelemzésről már volt anyag? Jó. Akkor ez egy példa, ez még egy munkaanyagból származó, az előzetes biztonságigazolásával kapcsolatban ennek az ASM-GCS-nek pontosan, tehát ez egy hibafa részlete, úgymond, ha itt megnézik. Amikor az információs folyamatról beszéltünk az elején, akkor megemlítettem, hogy nagyon fontos része a légiközlekedésnek az, hogy az egyes folyamatokon belül emberi döntések vannak a végpontokon, hogy úgy mondjam. Ennek ezért egy nagyon fontos része az ember-gép felület. Ez az ábra megmutatja azt, hogy melyek azok a pontok, ahol mindenképpen embergép felületekkel fogunk találkozni. Ezt ergonómiailag, biztonságigazolás szempontjából, stb. Ugye figyelembe kell venni. És akkor itt megnézhetjük, hogy maga ugye a karbantartási személyzet, a légijárművet felszállás előtt a karbantartás veszi kezelésbe, majd aztán ugye átveszi a légijármű parancsnoka, a kapitány. Maga a légijármű az rengeteg embergép felületet tartalmaz, így a pilóták esetében is. A pilótáknál azt nem tudom, hogyha valaki látott már pilótafülkét, illetve picit megnézte ezt, ugye az információk majdhogy nem mindegyik duplikálva van, tehát mindkét pilóta ugyanazt látja mindkét oldalon. Ugye ezt mondhatjuk azt, élesfülűek, hogy jó, de akkor ez miért biztonságos, mert ha rossz információ jön, mindkettő ugyanazt látja. Erre mondok egy könnyedebb példát. Itt Ferihegyen történt meg nem sok évvel ezelőtt, hogy a személyzetnek rossz ételt vittek föl a catering. Hála Istennek, ebben is van egy biztonsági pont, ugyanis a két pilóta nem ugyanazt teszi, hogy ilyen egyszerűen fejezzem ki magam. Éppen ezért, aki a rosszat tette, ő sajnos rábukott a kormányra, hogy finoman fejezzem ki magam, a másik viszont tudott tovább repülni. Ez csak egy ilyen kis vicces része annak, hogy a redundanciát ilyen fokon kell óvni, védeni. Légijárművek automatikájával folytatnám. Nézem az időt közben. Ezt az idézetet, amit fönt látnak, azért raktam oda, hogy lássák, látható legyen, érzékeltethető legyen, hogy milyen szinten vagyunk számadatok terén a légijármű esetében automatizálva. Ilyen szép passzívban mondjam el magam. Ugye a légijárműnek az elengedhetetlen, felszállás előtt elengedhetetlen tényezője, hogy az a légi alkalmasság lesz. van típus alkalmasság, légi alkalmasság. Erre vonatkozólag az előírásokról már beszéltünk. Gyakorlatilag minden a közlekedésben résztvevő légijárműnek rendelkeznie kell légi alkalmassági igazolással. Ezen felül típus alkalmassággal is persze. Ez egy nemzetközileg elfogadott követelmények szerint végzett típusvizsgálat. Láthatják, hogy a típus alkalmasság esetében is megjelenik azért a saját üzemeltető országnak a felelőssége, tehát vagy elfogadja ezt a kiállított típus alkalmasságot, vagy részlegesen, vagy akár teljesen lefolytatja még egyszer. Ez lesz az alapja az egyedi, egyetlen egy arra a légi járműre vonatkozó légi alkalmassági igazolásnak. Ugye a karbantartással kapcsolatban mindenképpen beszélnünk kell itt a különböző karbantartási szintekről a légi közlekedés esetében. Ami a legelemibb szint az az, hogy a startszerelő egyszerűen odasétál a légijárműhöz, és indulás előtt leellenőriz rajta mindent. Ha ő mindent rendben talál, akkor jön a kapitány, biztosan sokszor látták már repülőtéren is akár indulás előtt, vagy a filmekben, hogy szépen a kapitány oda megy és megpaskolja a gépet. Tényleg egyébként ez így is van, tehát nagyon sok esetben. Én főleg azon csodálkoztam el, amikor megérkezett a török légijárat, és a kapitány boldogan elment a duty free shopba, míg az angol pilóta mondjuk szépen így sétált a légijárművek között. Bocsánat, nem akarok itt nemzeti összeférhetetlenségeket még csak gondolati szinten elhelyezni sem, de mondjuk vannak különbségek erre vonatkozólag, és akkor arra mondom el, hogy a felszállás előtt egyébként mindenki, tehát a török kapitány is nyilván körbejárja a gépet, tehát ennek azért vannak különböző szintjei. Ezt csak azért mondtam, ne aludjanak el, mert felmérik. Nagyon érdekes, hogy ennek is ugye mondok egy példát a szabályozására, a felszállás előtti ellenőrzésre. Az ember nem is gondolná feltétlenül, hogy azok a kis vezetőfények, amik a légijármű belsejében helyezkednek el, ha nem működnek, szerintük fel fog szállni a gép? Nem, nem. Tényleg nem. Tehát vannak egyszerűen olyan banálisnak tűnő, de mégis nagyon fontos elemei mondjuk egy légijármű felszállásának megelőzéséként, tehát aminek teljesülnie kell, anélkül nem megy. Alapvetően a különböző csekkek, ellenőrzési szintek vannak érvényben ugye a légijármű esetében, ezek naptári időhöz, illetve repült órához vannak kötve. Bocsánat, ide még visszaugrok, tehát ez az ABCD csekk. Gyakorlatilag ez addig terjed, hogy bizonyos időközönként, hosszú távon gyakorlatilag elemeire szétszedik a légijárművet, és utána újra összerakják, és ennek vannak különböző fokozatai, ezt jelenti az ABCD csekk. Erre vonatkozólag egy fontos dokumentum lesz a JARFAR 2530-1309-145. És ugye a veszély- és kockázatelemzés témakörében az RTC, a DO 178, 254, stb. Ezek különféle elemeire, részletségeire vonatkoznak a légijárműnek, a veszély- és kockázatelemzés terén itt találnak erre információkat. Meg kell, hogy különböztessük a biztonsági funkciót, a fontossági funkciót és az egyéb funkciót ellátó berendezéseket. Ugye erre volt példa az előző kis történet. Tehát mondjuk egy biztonsági funkciót ellátó berendezés esetében sokkal komolyabb ellenőrzési pontok vannak, tehát egy sárkány szerkezet, hajtómű, futómű, vezérlés, stb., mint egy sima zsömlemelegítő esetében a konyhában. Tehát azért az más kategória. Az is nagyon fontos, de az más kategória alá esik. Fedélzeti műszerek, rádiók, vagy mondjuk az utaskényelmi berendezések. Ugye ez mindig érdekes kérdés, hogy most akkor használjam-e a mobilt, ne használjam a mobilt, és az erre vonatkozó kutatások, ennek ugye még nincsen vége. Sok pilóta azt mondja, hogy tényleg bezavart, és a kutatások meg azt mondják adott esetben, hogy nek semmiféle biztonsági relevanciája nem volt mondjuk. De én hallottam már légijármű vezetőjétől, hogy a gázkar nem úgy működött, ahogy kellett volna, ami fejlés-leszállásnál csúnya. Gyártás, karbantartás, bevitt hibák, azok megint egy nagyon érdekes kérdés. Volt már az újra bekerülési hibák témája az előadáson automatikából? Akkor majd lesz. És akkor én most előre mondok egy példát erre. Kint dolgoztam a repülőtéren, és pont egy ilyen vizsgálatról jött vissza egy légijármű. Lógott ki belőle egy madzag, és mindenki nézte, a hátsó raktérben történt ez, mindenki nézte, hogy ez itt most micsoda, akkor, amikor már becsukódott a hátsó raktér ajtaja. Most az tényleg nem túl előnyös, amikor egy ilyen x tonnás utasszállító légijármű elindul úgy, hogy itt fityeg becsukva valami kicsit így oldal, tehát nem szeretjük. És kiderült, hogy valóban karbantartásom volt, és hát ez úgy maradt, hogy úgy fejezem ki magam, tehát ez csak egy pici visszacsatolás arra, hogy ilyenkor ugye a startszerelőnek fontos feladata az, hogy az ilyen jellegű hibákat is akár elhárítsa. Kopási hibák szakaszáról nem tudom, hallottak-e már, ugye ez itt a légijárművek esetében is a Weibull eloszlás mindenképpen téma lesz, hogy így, tehát itt a korai hibák, aztán a véletlen hibák és a kopási hibák külön vonatkoznak a légijárművek részeire is. Tehát ilyen értelemben az állapotfüggő karbantartás is megjelenik. Beszéltem a navigációs eszközökről. Hát itt ugye a rádiónavigáció esetében különböző rendszerek vannak iránymérésre, leszállításra, távolságmérésre, air traffic control, másodlagos radarberendezés, GPS navigáció, összeütközés megakadályozó rendszerek, valamint egyes autonóm berendezések, tehát magasságmérő, sebességmérő, időjárási radar. A visszacsatolásra akartam egy példát mondani a helyén, és ez most itt van, például a TICAS Überlingen esetére nem tudom, emlékeznek-e, hogy ott két légijármű csúnyán találkozott. Ott az egy eklatáns példája annak, hogy mi történik akkor, amikor a légiforgalmi irányító alól szépen, lassan, egyenként és észrevétlenül alattomos módon kivesszük a rendszert. Ott ugye az történt, hogy a légiforgalmi irányítás, amikor majd fogom mutatni, hogy milyen szektorizációs rendszerrel dolgozik, egy elég komoly szektort kap egy légiforgalmi irányító akkor, amikor nincsen terhelés, jellemzően az éjszakai órákban. Itt is az történt, hogy gyakorlatilag bár számára egy optimális terhelés volt, mert nem volt sok légijárműve, és nem is kevés, ugye az optimum itt is nagyon fontos, sem a túlterhelés, sem az alacsony terhelés nem megfelelő az ember számára. Tehát erre majd lehet, hogy ott visszatérek. Tehát az a lényeg, hogy a TICAS ott jelzett a légijárművek vezetőinek, de akkor még a szabályozás azt tartalmazta, hogy nem, ne bízzunk a TICAS-ban, legyen a légiforgalmi irányító irányadása a parancs. És ezt ők végre is hajtották. Itt is különben érdekes lehet az, hogy ugye légiforgalomban vagyunk, ez azt jelenti, hogy egész más nemzetiségű emberek ülhetnek az egyik légijárművön, és a másikon is. Itt is egyébként ez volt. Meg lehet tapasztalni, hogy melyek azok a népek, ha ez ember akar ilyen kis felmérést végezni, és mondjuk nyilván nem lesz, hogy úgy mondjam, reprezentatív minta, akik előbb hallgattak az iránymutatásra, és ki az, aki azért vacilált egy picit, hogy jó, akkor a gép legyen a döntő. Tehát a lényeg az történt, hogy a TICAS az jelzett, hogy össze fognak ütközni, de a légiforgalmi irányítónak az információja késleltetett volt, és ő az alapján adott iránymutatást, és tényleg össze is ütköztek. Tudni kell hozzá, hogy a légiforgalmi irányító alól, mint mondtam, kivették a rendszereket, tehát egy az egyik szint a Reason modellben lehet az például karbantartás volt éppen. Tehát ez egyébként önmagában nem jelenthetne problémát, egy picit le volt gyengítve már ezzel a rendszer, úgy le volt butítva egy picit. A másik, nem működtek rendesen a telefonvonalak sem. Tehát nagyon, és nehezen is érte el a másik légiforgalmi irányított. Próbált információt szerezni, segítséget kérni, stb. Egyrészt túl későn, másrészt nem működött rendesen a rendszer. És itt jön az, hogy most végignézhetnénk egyesével, de az egyébként egy másik tárgynak a keretein belül szokott történni. Tehát itt jön az, hogy melyek azok a rétegek, amiken sajnos mind-mind hiba keletkezett, és úgy jött össze a baleset. És akkor el lehet ezen gondolkozni, hogy most tényleg ő volt a hibás, vagy ki, aki kivette alól az eszközt. Műszeres navigáció esetében 5 nagy csoportot különböztethetünk meg. Barométrikus eszközök, pörgetyűs eszközök, lineáris gyorsulásadók, útvonalnavigáció és mágneses iránytű. 9 óra van pont. Itt akkor itt hagyom ezt a képet. Akit nem riasztott el az előadás első része, akkor számára így folytatnám. Vannak új arcok, jól látom? Automatika légiforgalmi irányításban a következő fejezet cím. Az első előadásban ugye megnéztük azt, hogy 3 alappillére van a légiforgalmi irányításnak, maga a légijármű, aztán a repülőtér, és most következik a légiforgalmi irányítás, légiforgalmi irányítói szolgálat. Különböző fogalmakat veszünk először, légtereket, szektorokat, irányítóközpontot, irányítótornyot, és magát a Matthias rendszert. Nézzük először, hogy milyen egységeket találunk, és akkor én a hazai rendszerből fogok kiindulni, de igen nagy hasonlóságok vannak más országokban is. A körzeti irányító szolgálat, más néven távol körzeti irányító szolgálat, ők, bocsánat, ezt még előre bocsátom, hogy ez ugye mind a Hungarokontroll mi kis hazánkba, tehát ők végzik ezt a szolgáltatást. Tehát az ország egész területére kiterjed a mi esetünkben. Ugyanis kis hazánk egy légiforgalmi navigációs régió, vagy más néven FIR. Mondjuk jelenleg német országot, ha nézzük, ott például több ilyen egység van. Nálunk nagyjából az ország határ fölé helyezhető el az a légtér, nem teljesen egyébként, tehát pici változtatások elképzelhetők, de mondjuk úgy, hogy a magyar légtér gyakorlatilag egy irányítási központ. És a körzeti irányító szolgálat az ország egész területére kiterjedően működik, és az elsősorban a döntő részét képező, tehát feladatok döntő részét az átrepülő járatok szolgálják, vagy teszik ki. Tehát gyakorlatilag akik az kis hazánk fölött átrepülnek. A körzeti, a közelkörzeti irányító szolgálat, az approach, gyakorlatilag az útvonalra vezetést végzi el, és az érkező járműveket vezeti be az országunkba. Hogyha mondjuk a repülési profilban akarunk különbséget tenni, akkor elképzelhetjük, hogy mondjuk egy távolkörzeti irányítás esetében sokkal kevesebb, sokkal kisebb a komplexitása a járatnak, sokkal kevesebb manővert kell végrehajtani, ezért maga a légiforgalmi irányítási feladat is ebből a szempontból egyszerűbb. Míg mondjuk egy közelkörzeti irányítás esetében az emelkedés és a süllyedés és az irányra tétel feladatát, hogy el tudják végezni, ahhoz egy sokkal összetettebb, és ezért kockázati szempontból komolyabb besorolású, ha komplexitását nézzük, a profilját nézzük a járatnak, ez a feladat. Ezért mondjuk majd az irányítók részére, már amiről beszéltünk is, hogy különböző szinten kell, hogy megfogjuk, hogy egy irányítói terhelés hogy néz ki. Ez más feladatokat fog képezni. Erről fogok beszélni, hogy hogy osztják el. Ezen felül a már említett, ugye a repülőtértől nem lehetett leválasztani a toronykörzeti repülőtéri irányító szolgálatot. Így gyakorlatilag a repülőtéri körzet forgalmának a biztosításáról van szó, a légijáratok biztonságos a elkülönítéséről. És itt nem csak ugye, itt jön be az, hogy nem csak a fel- és leszállás, tehát két légijármű elkülönítéséről van szó, hanem magát a forgalmi előtér teret is komolyan érinti ez a rész, tehát a forgalmi kiszolgáló eszközök és a légijárművek elkülönítéséről is itt szó lesz. Hadd mondjam el ezt a személyes tapasztalatot, hogyha az ember ül egy kis autóban, mert az úgy kicsinek érződik akkor, akkor például jó kérdés például a közutasok számára, hogy egy légijárműt, légijárművet hogy veszünk észre. Ugyanis messziről még úgy látszik. Igen ám, de eljön az a tartomány, amikor nem igazán látszik, mert ahhoz közel van, hogy már látszódjon, tehát még nem látszik, már nem látszik. És ebből egyébként vannak balesetek, ilyen, vagy lehetnek balesetek, és nem túl szerencsés, ugye, ha nem lát ki az ember egy autóból, de azért az még nem ver gyökeret, hogy a repülőtéren kábriókkal közlekedjenek, sajnos. De az se lenne túl szerencsés, mondjuk a kiáramló gázsugár mögött, tehát ugye a hajtóműveknek elég távol kellene akkor lenni, ami gyakorlati szempontból nem működne megint. Jó. Miből áll mondjuk egy ilyen irányítói feladat? Ez nem egy teljes körű felsorolás, de azért nézzük végig, hogy mondjuk egy légiforgalmi irányítóra milyen feladatok hárulnak. Gurító radar kezelése, ugye a gurító radarról a repülőtér révén beszéltünk már, ezt kell, hogy kezeljék. Irányítás technikai, műszaki helység, toronyrádió berendezések. Lehet, hogy az embernek triviálisnak tűnik egy rádiózási feladat, de egyébként a légiközlekedésnek ez egy szintén neuralgikus pontja, és például a repülőtereken ebből már volt probléma, van is, hogy egy forgalmi hullám esetében hogyan kezeljük a forgalmat. Ugyanis a járat előkészítése során elég sok kommunikációra van szükség. Catering, tüzelőanyag feltöltés, üzemanyag feltöltés, mindennel együtt, tehát ugye a vízzel, stb. Akkor jegesedés, gátlás mondjuk ilyen időben, vagy a nyári hónapokban, légkondicionálás, karbantartás, akármi, nagyon sok szolgálat veszi körül a légijárművet, és ugye erre azért bár több frekvencia van, nem biztos, hogy van hely a frekvencián, tehát ezt csak arra mondom, hogy mondjuk egy sima rádiós beszélgetés is problémákat hozhat félreértések miatt, vagy idő miatt. Tehát egyszerűen nem volt képes értesíteni a másikat, megvan számára az eszköz, de mondjuk a csatorna már nincs, mert foglalt, és nem tud beleszólni. Tehát hogyha biztonsági szempontból nézzük ezt a részét a folyamatnak, akkor erre is oda kell például figyelni. Iránymérő rádióegység, ez egy környező országok repülőtéri adatai. Miért lehet ez fontos? A környező országok repülőterei szoktak a kitérő repülőterek lenni. Na most, hogyha ott egy légtérzár van, akár meteorológia miatt, akár baleset miatt, stb., akkor nem számolhatunk azzal, mint kitérő repülőtér, tehát ez akkor egy újratervezést igényel. Pályafények kapcsolása mondjuk ugye a légiforgalmi irányítás szempontjából egy igen fontos feladat, attól függően, hogy milyen fényviszonyok vannak, meteorológiai viszonyok vannak a pályán. A légiforgalmi irányításnak a feladata lesz az, hogy bekapcsolja mondjuk a pályafényeket. És különböző eljárásokkal biztosítsa rossz idő esetén is a pályát. Ugye attól függően, hogy mondjuk a pálya milyen felszereltségű, különböző kategóriába sorolhatjuk be, Ferihegyen is a pályavégeket a felszereltség szempontjából. Hiába van meg a felszereltségi alap, Azonban, hogyha mondjuk a légijármű vezetője, a pilóták bármelyik, vagy amelyik a leszállást végzi, nem rendelkezik azzal a jogosultsággal, hogy az adott időjárási körülmények között leszállhat. Ezeket azért mondom el, mert ezek megint azok a szintek lesznek, és azok a hézagok a biztonsági rendszeren, amire oda kell figyelni. Különböző időjárási körülmények között különböző eljárások vannak érvényben. Ez a Low Visibility Procedures, és ezek közül kettő van Magyarországon, és van a normál üzem. Repülőtéri forgalmi információ közlő berendezések, és hát az üvegszálas távközlési hálózat, és persze tehát lehet még itt mondani, kiemeltem néhányat a légiforgalmi irányításból. Légtér struktúrára vonatkozólag úgy képzelhetjük el hazai légteret, minthogyha kis boxokat tennénk egymásra, a földből kiindulva, és ezeknek a légtereknek ugye megvannak a határpontjai, és az azokban a légterekben végezhető manővereknek a leírása. Mondjuk egy katonai légtérben nem fogunk TU-154-eseket találni már, mondjuk most már a maléflottát, a régi maléflottát, stb. Semmit, sajnos. Elképzelhető persze a katonai légtérben, ezt csak arra mondtam, hogy a polgári légiközlekedés gépei nyilván nem fognak berepülni egy katonai légtérbe, és fordítva sem lehetőség szerint, illetve a megfelelő engedélyek megadásával. Ha valaki nem jelentkezik be a légterünkbe, a légiforgalmi irányításnál, ez azért is nagyon fontos, a megfelelő módon, ha nem jelentkezik be egy légijármű, akkor viszont valóban el kell fogni, mint ahogy azt nem tudom, hallották a hírekben, hogy meg is történik. Ez így van. Budapest FIR-nek a szektorizációját hoztam ezzel az ábrával, ez már nincsen érvényben, ez a fajta felosztás. Itt mit kell nézni, miért hoztam ide? Azt, hogy ezeket a kék vonalakat képzeljük el, mint határvonalakat az országban, és utána még függőlegesen is elképzelhetjük az előző ábrának a segítségével akár, de fogom mutatni, hogy egyébként a gyakorlatban mennyire amorf lehet egy ilyen légtérbox, tehát nem ilyen szögletes. Itt az a lényeg, hogy ezeket a szektorokat úgy állapítsuk meg, úgy nyissuk ki, és úgy csukjuk be, úgy zárjuk be, hogy a szektorra vonatkozó terhelés az optimális legyen. Erről már ejtettem egy szót, és most egy picit jobban el is mondom. Ez azért nagyon fontos, mert az emberi teljesítő képességnek van egy görbéje, van minimum, maximum, ugye, amikor a teljesítő képesség az optimális, az se a nem túl kevés terhelés, sem a nagyon izgalmi, vagy izgalmas állapot, most azért más területekre nem akarok bemenni, tehát a lényeg az, hogy ebben az optimum sávba kell tartani. Na most ennek az optimum sávnak van gépszámban fejezhető ki a különböző szektorok esetében a terhelése. Mondjuk egy átrepülő forgalom esetén nyilván több gépet tud egyszerre kezelni egy légiforgalmi irányító, de a közelkörzet esetében, amikor a fel- és a leszállási manőverek vannak, akkor már kevesebbet kell rátenni. És ennek megfelelően a Hungarokontrollnál hoztam képet egyébként a munkateremre, ahol ők dolgoznak. Van erre személyzet, aki ezt folyamatosan figyeli, és ezeket a szektorokat, amiket látnak itt, elnézést, összevonják, illetve kinyitják abban az esetben, hogyha a forgalom úgy hozza. Tehát lehetséges az, hogy mondjuk egész Kelet-Magyarország és vagy egész Nyugat-Magyarország egyetlen egy szektor. Van ilyen eset, sőt, ha annyira kicsi a terhelés, mondjuk egy éjszakai magas légtér esetében, akkor akár az egész ország lehet bizonyos időszakra egy szektor, lehet ilyen. Tehát nem tudom, hogy érthető-e. Időszakosan elkülönített légterek, ez egy régebbi felosztás. Itt látható, hogy egyébként ezeknek a légtereknek a létjogosultsága, működése, ez változó. Tehát a tervezett üzemidőt itt látják, meg lehet nézni, hogy hogy változik meg. Maga az irányító központról, egyébként a Hungarokontroll honlapon láthatják ezeket a képeket, hoztam néhány képet. Ugye a légiforgalmi irányítás hasonlóan a, ez a munkaterem, amiről az előbb beszéltem, hasonlóan a pilóta fülkéhez úgy dolgozik, egymás mellett dolgozik két légiforgalmi irányító, az egyikük felelős a tervezésért, a másikuk a végrehajtásért. Az egyikük kommunikál, a másik pedig tervez. Ugyanolyan munkapultba ülnek, a háttéregység segítségével hozzák meg a döntéseket arra vonatkozólag, hogy hogyan tervezzék meg az ő szektorukban repülő légijáratok útvonalát. A légijáratok természetesen egy előzetes, egy repülési tervet kapnak, egy engedélyezett repülési tervvel rendelkeznek, de lehet és kell is bejelentkezniük, és lehet változtatást eszközölni erre vonatkozólag, hogy hogyan repülik le ezt a járatot. Az irányító toronnyal kapcsolatban az ASMGCS-ről beszéltünk, még azt viszont nem mondtam el, hogy az ASMGCS-nek az is nagyon fontos feladata, hogyha rossz időjárási körülmények vannak, illetve látási viszonyok vannak, akkor majdhogy nem látnak semmit a toronyból a légiforgalmi irányítók, holott azokra az információkra azért erősen szükségük lehet. Tehát például Ferihegy esetében hajnali órákban olyan tejköt tud lenni, hogy esetleg a függőleges vezérsíknak a vége kilátszik a nagyobb gépeknél, de egyébként más nem nagyon. És akkor ezért az eszközháttér igen fontos lehet. A toronykörzeti irányításnak a hatóköre, ez egy üveg alakú rész, ugye itt végzik a fel- és leszállásokat, illetve a szidek és a sztárok erre a részre vonatkoznak, tehát a megközelítési eljárások és a felszállás esetében levő eljárások. Ez az az üveg alakú rész. És ha nézzük ezt a folyamatot, hogy milyen információkat kell, hogy lássunk a felszállásnál és a leszállásnál, akkor itt láthatjuk, hogy a torony résznél is, a repülőtér résznél is, és a légijármű esetében is, ugye egy forgalmi szituáció esetében optikai navigációs berendezések, rádionavigációs és más navigációs berendezések szolgáltatják az információkat mindhárom egység részére. Ha megnézzük a toronyirányítás esetében, akkor ott humán döntéssel fog zárulni, tehát az információk begyűjtését követően humán emberi döntéssel zárul majd folyamat, az egyes mozzanatok. A repülőtér esetében az eszközök lesznek a mérvadóak, elmondható ez, és a légijármű esetében természetesen megint a humán döntés lesz döntően a mérvadó. Azt gondolom, hogy a légiközlekedési folyamatok esetében a veszély- és kockázatkezelési részhez érkeztünk, hogy ez az egyik legérdekesebb pontja a légiközlekedésnek. Ugye egyrészt azért, mert az egyezményes fogalomrendszert kell és érdemes használni, és egyezményes működő jelentő rendszert, ami nem csak a megtörtént balesetekre vonatkozik, hanem már a majdnem balesetek is igen nagy döntő részét fogják képezni ennek a jelentő rendszernek. Tehát a veszély- és kockázatkezelés esetében, a légiközlekedésben, ugye ahhoz, hogy a megfelelő biztonsági szintet igazolni lehessen, ahhoz nagyon-nagyon sok empirikus és historikus adatra szükség van. Ezeket nem csak a bekövetkezett balesetek adják meg, hanem már a majdnem balesetekből is származnak adatok. Mivel ez a legmagasabb besorolásba eső biztonságkritikus rendszerek egyike, SZIL 4-es, ezért elég komoly számokat kell igazolnunk. Magának a légiközlekedés biztonságának az előre haladta, az egy nagyon érdekes folyamat. Az 50-es években kizárólag a technikai elemeket nézték még meg a biztonságigazolásnál. Tehát nem jutott el oda a szakma, mint ahol most tart, és ugye kérdés, hogy még hova fog fejlődni, hogy már a szervezeti egységeket is megnézze. Ugye a 60-as évek körül, 70-es évek körül az emberi tényezőt már nagyon fontosnak veszi, látható az ábrán is, és napjainkban már a szervezeti felépítést is figyelembe veszi a szakma, tehát a légiközlekedés biztonságát kutató és biztosító rész. Úgy is mondhatjuk, hogy egy picit hasonlatos példa szerintem számomra legalábbis, mint amikor az ember egy bűncselekmény ellen védekezik, egy betörés ellen. Amíg egy reaktív eljárásról van szó, tehát ha már megtörtént, akkor vonom le a konzekvenciákat, az ugye mindig érezzük, hogy csak futunk a dolgok után, de nem előzzük meg. Most már a légiközlekedésben megszületett az elmélet, és gyakorlattá is kezd válni, hogy proaktív legyen, sőt, prediktív. Tehát megalkossuk azokat az eszközöket és eljárásokat, hogy mi legyünk előrébb egy lépéssel, és megelőzhessük a baleseteket. A növekvő légiforgalom miatt erre nagyon nagy szükség van, és egyébként visszacsatolok arra a gondolatra, amit az előadás elején mondtam, hogy igen, nagy hangsúlyt is kapott. Tehát ebben nagyon komoly investíciók vannak európai szinten, hogy a légiközlekedés biztonságát ilyen módon előteremtsék. Beszéltünk arról, hogy a veszély- és kockázatkezelésnek melyek azok a légiközlekedésben tárgyalt fázisai, amik a legkritikusabbak. Itt látható, hogy milyen szinten kritikus egy emelkedés és süllyedési cselekmény, eljárás. Látható, hogy abszolút domináns fázisokra vonatkozólag. Ezek a kimutatások pedig azt mutatják meg, hogy a hibákat hol találjuk meg, illetve ki volt az okozó. Mi történt pontosan? Ugye a pilótahibák, vagy pedig esetleg operatív hibák okán, vagy pedig egy gyalogos akár, illetve egy forgalmi kiszolgáló jármű okozta a hibát. Ezek kifejezetten a futópálya sértésekre vonatkozó kimutatások, mert ugye ez abszolút domináns. A futópálya kritikus pont. Itt látható, hogy a futópálya sértéseknél számokban hogyan fejezhető ki ez a tendencia, amit az előbb a diagramokon láttunk. Nem mindig történik egyébként baleset, ezt majd mindjárt meg fogom mutatni, hogy a majdnem balesetek, események mit jelentenek, a pontos fogalmat el fogom mondani. Baleset az a legsúlyosabb esemény ilyen szempontból, tehát a repülés időtartama alatt következik be halált okozott súlyos sérülést, eltűnést, vagy akár megközelíthetetlenség történt. Vagy egy másik megfogalmazásban, ami szintén definíciója magához az üzemeléséhez kapcsolódó esemény, amely azon időtartam alatt játszódik le, ami eltelik attól számítva, hogy bárki is a repülés szándékával a fedélzetre lép, addig az időpontig, amíg az ilyen személyek mindegyike a repülőgépet el nem hagyja. Ez egy megfoghatatlannak tűnő korlátozás, de ez nem így van egyébként, mert a légijármű előkészítése során a földi tartózkodásra a forgalmi kiszolgáló üzemi tiszta felelős, és utána pedig átveszi a légijármű parancsnoka, tehát ez egy jól megfogható határhelyzet. Nem olvasom végig a definíciót. Maga az esemény az igazából egy olyan eset, ami nem biztos, hogy baleset, de hátrányosan befolyásolja az üzemelést. Ez lehet egy sima veszélyes megközelítés A légiforgalmi irányítás azt biztosítja, hogy a különféle forgalmi szituációkban, különféle pontjain a légiközlekedésnek a megfelelő elkülönítés meg lesz. Most ez egy távolkörzet esetében más értéket jelent, de mondjuk egy repülőtéri forgalom esetében megint más értéket jelent. Definitív. A súlyos sérülés az egy újabb definíció. Itt azért látható, hogy kicsit finomabban van megfogalmazva a történés, és maga a rendkívüli esemény, ez egy olyan esemény, ami jelzi, hogy majdnem baleset történt. Miért fontosak ezek? Ugye azért, mert minden egyes olyan történést, ami esetleg már majdnem baleset, stb., egy kivizsgálást fog követni. Ezt nagyon nem szeretik szegény pilóták, és meg is értem, egy rengeteg papírmunkát igénylő folyamat, és jelentést, és stb. Stb. De ebből táplálkozik gyakorlatilag az a biztonsági kultúra, amit aztán fölépített a légiközlekedés, a mai napig jelentő rendszer működik. A légijármű balesetek kivizsgálására vonatkozólag az annexek közül a 13. annex a mérvadó, és egy nagyon fontos pontja ennek, hogy nem a felelősök megkeresése a célunk. Tehát itt igazából a katasztrófához vezető okok minél pontosabb megismerése a cél mindig, nem pedig a felelősség megállapítása. Ezért tud egyébként működni, hogy így mondjam, mert mindaddig, amíg az ember felelősöket keres, addig azért érvényben van az az emberi tulajdonság, hogy úgy mondjam, fal az egyikünk a másiknak, stb. Stb. De mivel itt nem ez a célunk, ezért ez szépen működhet. Persze kivételek mindig vannak. Mit foglal magában ez a vizsgálat, ez a kivizsgálás? A balesetről, az eseményről gyakorlatilag az összes elérhető és felhasználható információ begyűjtését. Pontosan a jövőre vonatkozólag ugye soha nem tudhatjuk, hogy mi volt az az egész a napró cselekmény, ami elindított egy lavinát. Visszacsatolásokat is tartalmaz, ez egy nagyon fontos pontja, hogyha megnézzük az Überlingen esetét, azóta például a TICASZ-nak van prioritása. Ehhez sajnos ugye Überlingen esetének meg kellett történnie, azóta a TICASZ a mérvadó. Biztonsági ajánlásokat adnak ki. Egyébként, hogyha érdekli önöket, akkor az interneten nagyon szépen megtalálják ezeket a jegyzőkönyveket, ezeknek a kivizsgálásoknak az anyagát. Elég nagy anyag lesz. Mik voltak azok a lehetséges okok, amiket meg kell határozni, stb. Az hivatalos jelentőrendszer az működik, ajánlásként megfogalmazták egyébként, hogy önkéntes jelentőrendszer sem álltana. Ez. Ennek nyomán pedig adatnyilvántartó rendszer van, és működik a szabványosított adatcsere is. Természetesen ezek angol nyelven működnek, és ott elérhető. Nézzük a hazai szabályozást. Természetesen a 13. annexnek a hazai hatáskörét is megtaláljuk, ami teljes összhangban áll az ICAO vonatkozó szabványaival. Most a biztonságigazolás a Nemzetközi Polgári Légiközlekedés repülőterein alapdokumentuma, az a DOC 9774, ON. Itt ezt kimondják, hogy minden repülőtéri esetben, tehát minden repülőtér esetében tanúsítványt kell kiadni. Az airport manuelt pedig ki kell adni, ami alapján az engedélyező hatóság működést engedélyez. Természetesen az auditot azt végre kell hajtani minden esetben. Az alkalmasságigazolás megadásával kapcsolatban ez egy igen nagy terület, ami nyilván a vezérfonal lesz, hogy a maga a repülőtér felelősséget vállal azért, hogy a működtetési eljárásai kellőképpen gondoskodnak a repülőtér biztonságáról. És működik az a biztonsági irányítási rendszer, ami a megfelelő biztonsági szintet garantálja. Egy folyamattábrát hoztam még ide a repülőtéri biztonsági menedzsment rendszerrel kapcsolatban. Safety managernek a feladatával kapcsolatban. Itt látható, hogy hogyan gyűjti be az analízishez a megfelelő információkat. És hogyan dönt, és ki dönt. De megyek tovább, hogyha valakit jobban érdekel, akkor erről beszéljünk, csak nem akarok kifutni az időből. A Safety Management System leginkább ide tartozó része az a veszélyes kockázat becslési és kiértékelési rész. Ugye beszéltünk róla, hogy ez már egy proaktív veszélyes kockázatkezelés. A kockázat mértékének megállapítása, besorolása ugye mindig attól függ, hogy milyen területre vonatkoztatjuk, erről már biztos hallottak az előadások során. A légi közlekedésben ez például egy kárkihatási kategóriás táblázat. 4-es a katasztrofális szint és 1-es az elhanyagolható. Ezt mindig a hatályban lévő szabályozás szerint definiálják, hogy melyik kategória mit foglal magában. Még amit érdekességként elmondanék, hogy mondjuk a légiforgalmi irányításban az 1,5×10⁸-on az a deadline, amit el kell érni. Tehát ez vonatkozhat, majd mindjárt beszélünk, hogy milyen mértékegységek léteznek. Itt például ez a repülőtéri SMS, ez a gyakoriság per repülőtéri műveletre adja meg. Ez egy újabb besorolás az SMS manual alapján, amit itt látnak. Ezt mindig vonatkozólag meg kell nézni. Az ALARP területről gondolom, hogy hallottak már. ALARP már volt. Ez a légi közlekedésben ezt a sárga sávot jelenti. Ugye leképeztük az eltűrhető kockázatok szerint. A folyamatot ez az ábra mutatja meg. Beszéltünk ugye arról, hogy itt már a légiközlekedés biztonságában benne foglaltatik magának a folyamatnak a biztosítása is. Meg lehet nézni, hogy a kockázatelemzési valószínűségek, gyakoriságok, eltűrhető kockázat, kockázatcsökkentés szépen magának a veszélynek az azonosításából kiindulva megtörténik. Ez a folyamatábra is ezt mutatja meg kockázat menedzseléssel kapcsolatban. Ezt csak azért hoztam ide, hogy lássák azt, hogy hogy néz ki egy ilyen jelentőlap. Semmi különös tulajdonképpen, ugye az adatokat gyűjti össze, és egy leírást kell kapni, most nem akarok belemenni jobban. A mértékegységekkel kapcsolatban, mármint a biztonságigazolási rendszer esetében fontos beszélni. Ugye láttuk azt, hogy ott gyakoriság per repülőtéri művelet volt. Itt például a repültórát is figyelembe vehetjük. Tehát amikor kockázatról beszélünk a légiközlekedésben, akkor mindig fontos néznünk, hogy repülőtéri cselekményre vonatkozik az, vagy pedig repültórára. Egy légijármű esetében más lesz, mint a repülőtér esetében ez a definíció. Ugye a független safety audit az egy nagyon fontos pontja biztonságigazolásnak. A személynek, magának az osztálynak és a szervezetnek is függetlennek kell lenni attól, amit ők biztosítanak. pontosabban auditálnak. Érdekességképpen hoztam ide a teljesítményt befolyásoló tudati feltételeket és a biztonságos üzemeltetést kizáró orvosi vagy élettani feltételeket. Csak kiemelek egy-kettőt, hogy mi az, amire oda lehet figyelni, amire talán az ember annyira nem figyel oda. Ez például feladattal való telítettség. Tehát nem tudom, önökkel előfordult-e már az, hogy rutinból végeznek dolgokat, és ezért nem vesznek észre valamit. Ugye a légiközlekedés erre már szükségszerűen odafigyel, mert ez látszik, hogy fontos pontja, forrása lehet a baleseteknek. Betegség, természetesen túlterheltség, még ilyen távolinak tűnő fogalmakat is ide lehet tenni, mint az önelégültség, vagy az elégedettség, tehát amikor az ember egyszerűen képtelen arra, hogy objektíven vizsgálja meg a szituációt. És mivel a forgalmi szituáció azért igen gyorsan változhat, ez esetben csúnya vége lehet mondjuk egy-egy ilyen feladattal, stressznek, túlzott önbizalomnak, túlzott óvatosságnak, fizikai fáradtságnak, szórakozottság, mérgezettség, stb. Tehát ugye itt több minden lehet. Jó, hát itt elértünk nagyjából az előadás végére. Röviden akkor elmondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon szép globalizált közlekedési forma, ahol formalizált eszközök és eljárások vannak érvényben, folyamatosan változik, tehát például, ha nézik az ICAO annexeket, amiről az előadás elején szó volt, újra és újra megújulnak. Az emberi befolyásolás a folyamatokban nagyon gyakori és nagyon hangsúlyos. Itt ugye hozhatjuk példának az éppen folyamatban levő fejlesztéseket, például a datalinket, ami ugye arról szólna már, hogy ezt a rádiós kapcsolatot felváltaná egy olyan üzenet, amit majdhogy nem e-mailben, e-mail-szerűen lehetne fölküldeni a fedélzetre. Tehát azoknak az információknak, amiknek kisebb a prioritása, azok már fölmehetnének bizonyos késleltetést hagyva az észlelésre, a fedélzetre, sőt, elmehetünk majd abba az irányba is, hogy ez még inkább kifejlesztésre kerül, és akkor már az egyre magasabb prioritású információkat is lehet gépi úton felküldeni a fedélzetre például. Az elektronikus nota, a gép, az megint egy újabb állomása lehet a fejlesztéseknek. Erre példa az mondjuk, mikor egy pilóta megkapja azt az információt telex formátumban, hogy mondjuk az egyik gurulóút le van zárva. Sokkal hamarabb felfogható agyilag, hogyha az ember képi úton kap egy információcsomagot erről, magyarul kap egy képet, mondjuk a guruló egy térképet, és ott látja, hogy az a gurulóút, amit ő használni szándékozik, le van zárva, tehát újra kell terveznie leszállás után. Ugye ez például egy nagyon fontos része, mert a futópályáról való lekanyarodáskor még nagyon nagy sebességgel érkezik a légijármű. A gate-to-gate koncepció szintén egy aktuális biztonsági fejlesztésű terület. Ennek a lényege az, hogy már a fékoldástól kezdve a leszállással bezárólag az egész folyamatot egy rendszerben kezelünk és vizsgálunk. Erről is sokat lehetne beszélni. Ígértem képet arról, hogy néz ki a hazai légtér szektorizációja. Ez egy szenárió, itt látható rajta. Például a tanszék készítette különben ezt a programot, amelyik megmutatja, hogy milyen komplexitása van egy-egy légtérnek. Annak a személynek segítség ez, aki elosztja a légtérfelosztás esetében a feladatokat, nyitja, zárja a légtereket. Hát itt látható, ez csak egy példa volt. Jó, én köszönöm az előadást, kérem, mondják el a kérdéseiket, ha van. Ha nincs, akkor további szép napot kívánok mindenkinek!